Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Mai adásunkban a tőkepiacok kerülnek fókuszba. A műsor első részében portfólió menedzseri szemmel nézzük meg azt, hogy milyen kilátások vannak, milyen eszközosztályokba érdemes fektetni, és a csúcson lévő globális fejlett piaci részvényindexek milyen lehetőségeket kínálnak. Műsorunk második részében pedig egy egyedi tőzsdei sztorival, az elmúlt hetek egyik legnagyobb nyertesével, a Duna House részvényekkel foglalkozunk. Nagyon markáns osztalékjavaslat jelent meg, és közzétette mind a tavalyi tényszámait, mind pedig az idei évre vonatkozó előrejelzését a társaság.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunkban a globális és régiós tőkepiacokkal foglalkozunk. Vendégünk a stúdióban Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési vezetője, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi az, ami elmondható jelenleg a tőkepiacokkal kapcsolatban? Azt látjuk, hogy mind az S&P 500, mind Európában például a német DAX index, de ugye, hogyha itt hazánkra gondolunk, a BUX is történelmi csúcson van. Egy ilyen környezet az mit üzen egyébként a professzionális befektetőknek?
Ahhoz képest, hogy viszonylag pesszimista várakozások előzték meg az évindítást, az elemzők úgy azt gondolták, hogy komoly esélye van egy nagyobb gazdasági lassulásnak globálisan. Ehhez képest viszonylag jobb gazdasági adatok, makrogazdasági adatok jelentek meg, és a befektetők, mint hogyha kezdenék elhinni, hogy mégsem lesz recesszió a világban, és ennek megfelelően emelkedni tudnak a vállalati profitok, és miután az infláció ezzel párhuzamosan egyébként elég jelentősen csökkent mindenhol, előbb-utóbb azt várják, hogy a jegybankok tudják vágni a kamatokat, és ez egy viszonylag jó környezet a részvényeknek, amikor a profitok és a gazdaság nem omlik össze, sőt még tud nőni is, és ezzel szemben egyébként a kamatok, még hogyha a korábban várthoz képest lassabban is, de csökkenni fognak, úgyhogy nem véletlen, hogy ilyen környezetben emelkednek a részvénypiacok az Egyesült Államokban, Európában, Japánban.
Milyen kockázatokat láttok a globális makrogazdaság tekintetében, és például lecsapódhat ez esetleg egy jelentősebb részvénypiaci korrekcióban?
Érdekes a globális részvénypiac, mert ha lehetne mondjuk három kategóriát alkotni a teljes globális részvénypiacban, akkor azt mondanám, hogy van az úgynevezett Magnificent Seven, ami néha 7 részvényből áll, néha kevesebből, néha többből, de alapvetően néhány nagyon nagy amerikai cég, amelyiknek nagyon jól ment az elmúlt időszakban, ugye ezek a világ legértékesebb vállalatai, ahol azért kifejezetten erős optimizmust és magas árazottságot látunk, aminek következményeképpen a piaci koncentráció is olyan, ami mondjuk nagyobb tőzsdei eséseket meg szokott előzni, tehát amikor néhány nagy vállalat nagyon nagy súlyát képezi, nagyon nagy részét adja a piac egészének, akkor az egy picit mindig óvatosságra int. Ugye van a másik véglet, kínai részvények, amelyek meg egyrészt gazdasági, másrészt politikai okokból is nagyon-nagyon nyomott árazottságon forognak, és azt mondom, hogy azok olcsóak, csak lehet, hogy okkal olcsóak, mert lehet, hogy el tudom képzelni, hogy néhány éven belül lényegében mondjuk az összes angol száz befektetőnek meg fogják tiltani, hogy bizonyos kínai vállalatokba vagy akár kínai részvényekbe fektessen, kikerülnek az indexekből, kikerülnek a nyugdíjpénztári benchmarkokból. Tehát nyilván itt van oka az esésnek. És van a részvénypiac nagy egésze, az összes többi, ezt a két végletet leszámítva, ahol azt gondolom, hogy nem drága az árazottság, és abban a világképben, amiben mi gondolkodunk, hogy egy tartósan magasabb inflációs és kamatkörnyezet van, ott szerintem egyébként ezeknek abszolút van helye a portfóliókban, és ezen belül egyébként vannak kifejezetten olcsó cégek. Most, hogyha egy rövid távra kell fókuszálni, vagy az idei évre kell fókuszálni, akkor ugye az az érdekes, hogy úgy indult az év, hogy nagyon meg volt győződve minden befektető azzal kapcsolatban, hogy létrejön az úgynevezett ideális forgatókönyv, ez a soft landing, hogy úgy jön le az infláció a kamatemeléseknek köszönhetően, hogy ez nem dönti recesszióba a gazdaságot. És óriási konszenzus volt ezzel kapcsolatban, miközben az elmúlt 4 év az arról szólt, hogy semmi nem úgy működött, mint ami normálisan a ciklusokban szokott történni, azért mert volt egy csomó sok, volt egy nagyon durva gazdasági politikai válaszreakció erre, mint monetáris, mint költségvetési politikai oldalról. Tehát én nem vagyok ebben annyira biztos, hogy tényleg ilyen simán összejön ez a soft landing. És az az érdekes helyzet, hogy nagyon-nagyon sok érvet lehet találni az úgynevezett hard landing mellett, tehát amikor recesszió lesz, és akkor mondjuk azt, hogy a nagyon komoly monetáris politikai szigorítás recesszióba dönti a gazdaságokat, és akkor csökkennek a profitok, és nyilván előbb-utóbb esnek a részvényárfolyamok, vagy föl lehet hozni néhány érvet, sőt nem is keveset az úgynevezett no landing mellett, ami azt jelenti, hogy valójában egyáltalán nem fog csökkenni a gazdasági aktivitás, ugyanilyen feszesek maradnak a munkaerőpiacok, és ez viszont azt jelenti, hogy az infláció nem tud lecsökkenni, a jegybankok nem tudnak kamatot vágni, és a mostanihoz képest is, ugye mert jóval magasabb kamatszint, mint amit az elmúlt pár évtizedben megszoktunk, még innentől ehhez képest is magasabban kell stabilizálódnia a kamatoknak. Ez egyébként szintén nem jó forgatókönyv a részvénypiacnak, tehát amikor az alternatíva költség, a kamat az sokkal magasabb, akkor ugye többen fognak biztonságosabbnak gondolt kötvénypiaci befektetéseket keresni, mint részvényeket. Tehát szerintem van mind a no landing forgatókönyvnek, mind a hard landing forgatókönyvnek nem elhanyagolható valószínűsége. Ha mindenképpen válaszolnom kellene egyet, hogy mondjuk a következő 1 évben, vagy 1,5 évben mitől félek, én inkább a hard landingtől félek. El tudom képzelni, hogy 2024 második felében, 2025 első felében egy idő után szép lassan ez a monetáris szigorítás, ami történt, és ez egy gigantikus monetáris szigorítás volt méghozzá egy koordinált olyan értelemben, hogy minden jegybank meglépte ezt, ennek lesz egy olyan hatása, hogy szép fokozatosan visszaveti a keresletet. Ennek már látszanak a jelei az Egyesült Államokban, tehát amíg ugye nagyon feszes a munkaerőpiac, és enyhül a kereslet növekedés ütem vagy csökken, akkor ugye ennek van egy ilyen ideális következménye, hogy nem rúgják ki az embereket, csak kevesebb bért adnak neki. És ez egy ideális dolog, mert akkor jön le az infláció. De hogyha ez tovább folytatódik, előbb-utóbb elér egy olyan pontot, tulajdonképpen egy ilyen fázisváltozás, mint hogy amikor hűtjük le a vizet, előbb-utóbb jéggé válik, hogy már nem a bérek csökkennek, hanem elkezd nőni a munkanélküliség, ami miután van egy csomó önerősítő reflexív folyamat a gazdaságban, és ha az emberek azt látják, hogy elveszítik a munkahelyüket, és már nem találnak könnyen újat, akkor elkezdek ennek takarékoskodni, akkor kevesebbet költenek, visszaesik a fogyasztás, annak a következménye akkor még óvatosabbá válnak a vállalatok, mert csökken az árbevételük, még inkább kirúgják az embereket, tehát lehet ebből egyébként egy ilyen lassulás. Én azt gondolom, hogy ennek azért van reális esélye, és szerintem a piac alulbecsli ennek a kockázatát is, vagy esetleg rövid távon még a no landingnek a kockázatát is, hogy lehet, hogy még egy inflációs felfutás lesz. Úgyhogy igazából azt tudom így mondani, hogy ebben a helyzetben mi egy ilyen közepes kockázati kitettséggel menedzseljük a portfóliókat, tehát nem tartunk a szokásosnál sokkal több vagy sokkal kevesebb részvényt, de próbáltunk olyan biztosításokat kötni a portfóliókba, amelyek akár a no landingre, akár a hard landingre védelmet nyújtanak. Különösen azért, mert hogy szerintem nagyon-nagyon olcsó ezeknek a védelmeknek az ára, tehát nagyon sok opció, ahol ugye le lehet védeni a legrosszabb kimeneteket, szerintem nagyon olcsó megvásárolható mostanában.
Magyarországra áttérve a forint helyzete kapcsán ez mit jelenthet?
Magyarországot itt a közép-kelet-európai régió részeként ugyanúgy lehet kezelni, mint az összes többi országot, ahol látszik, hogy van egy nagyon nagy kockázat, az, hogy elfogyott a munkaerő. Egyébként ez a világ nagyon sok régiójára igaz. Tehát egyszerűen idősödik a társadalom, és ehhez képest szerintem nagyon lazák a költségvetési politikák, és akkor klasszikusan egy ilyen overheating, túlhevülés problémája alakulhat ki, amikor az történik, hogy amikor nincs fölös kapacitás a gazdaságban, és erre még stimulál a jelen pillanatban a költségvetési politika, de elképzelhető, hogy a monetáris politika is hozzá fog ehhez tenni. Az azt jelenti, hogy a gazdaság nem lesz nagyon rossz, de viszont ez egy inflációs kockázatot hordoz magával. És hogyha inflációs kockázattal jár, az azt jelenti, hogy szerintem nincs olyan nagyon nagy tér a kamatok csökkenésére, sőt, szerintem simán előfordulhat egy olyan helyzet, amikor akár egész Közép-Kelet-Európa, akár Magyarországon is az infláció nagyjából egy ilyen 4-5 és mondjuk 8-9-10% közötti tartományban stabilizálódik. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen helyzetben egyébként valószínűleg nem lesz terük a jegybankoknak úgy kamatot vágni, hogy az ne járjon a deviza gyengülésével. Ugye egyébként ez nem egy tragikus helyzet olyan értelemben, hogy 2000 és 2007-2008 között alapvetően ez jellemezte a magyar gazdaságot, volt egy ilyen 4-5-6-7-8%-os infláció, a kamatok e fölött voltak valamivel, és egyébként nem teljesített kifejezetten rosszul a magyar gazdaság. De azok a várakozások, hogy itt majd a jegybankok mindenhol a régióban, meg Magyarországon is majd sokat vágnak, mert az infláció visszatér a régi nyomott tartományba, szerintem ezek túlzóak, vagy túlzottan optimisták. És hát az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben egyébként a gazdaságpolitika hogyan reagál, elmegy az infláció csökkentésének az irányába, és szigorúan tartja a monetáris politikát, és nyilván akkor a deviza is erős tud maradni, vagy inkább az lesz a cél, hogy legyen növekedés. Most azt látom a magyar gazdaságpolitikán, kevésbé a jegybankon, sokkal inkább a kormányon, abszolút a növekedés az irány, ami azt jelenti, hogy ez valószínűleg gyengülő devizárfolyamot fog eredményezni. Még egy gondolat itt, hogy 2000 és 2007-2008 között alapvetően a magyar kamat többlet a eurozóna kamatához képest, az legalább 2,5% volt mindig, de inkább ilyen 4-4,5-5%. Tehát ennyivel volt magasabb a magyar kamat, mint az eurozónában. Hogyha egy olyan világ lesz, hogy az eurozónában is magasabbak lesznek a kamatok, mint az azt megelőző évtizedekben, mondjuk akár 2-3% között átlagosan, akkor valószínűleg semmi esély arra, hogy 5% alá be tudjon úgy menni a magyar kamatszint, hogy az ne járjon a forint látványos gyengülésével. Tehát inkább átlagosan ez a helyzet, hogy egy klasszikus túlhevüléses gazdasági problémával néz szemben Magyarország meg a régió, és akkor kell akár 4-5% hozamelőny is, hogy egyébként ez a forintot árfolyamát tudja stabilizálni. És ez onnantól kezdve meg egy gazdaságpolitikai döntés, hogy valaki a növekedésre fókuszál, vagy valaki nagyon szigorú monetáris politikát folytat. Látjuk, hogy itt a régiónban Csehország az abszolút az utóbbi irányt választotta, tehát ott nagyon, nagyon prudens mind a költségvetési, mind a monetáris politika, a tekintetben, hogy nem szeretnék az infláció elszállását, de mondjuk Románia, Magyarország, részben Lengyelország kevésbé az.
Korábban itt, hogyha a tágabb régiót nézzük, akkor többször is elhangzott, hogy a görög vagy a román eszközök olcsónak tűnnek, vagy legalábbis van bennük egy jelentős értékeltségi tartalék. Most hogyan tekintetek ezekre az országokra, piacokra? Maradtak-e még itt is esetleg kedvező lehetőségek, vagy akár szektorszintű befektetési ötletek?
A görög tőzsde az egyik legjobban teljesítő részvénypiac volt az elmúlt néhány évben, de ennek ellenére sem drága, én azt gondolom. Alapvetően Görögországban volt egy 25%-os GDP csökkenés egy évtized alatt. Gyakorlatilag 2007-2008-tól 2018-19-ig, tehát az igazi nagy gazdasági válság lezajlott ott. És ez alatt nagyon fájdalmas strukturális reformokat kellett eszközölniük, meglépniük, és ezt elkezdték megcsinálni, és azóta pedig egy nagyon piacbarát kormány van, aki ezt folytatja. És azt gondolom, hogy az egy igazi recovery story ez a Görögország. Szerintem még van jó néhány év nagyon jó növekedés a görög gazdaság előtt, és az ott lévő részvények egyáltalán nem drágák, tehát nem áraznak nagyon nagy optimizmust a befektetők ezzel kapcsolatban, annak ellenére sem, hogy nagyon sokat emelkedtek ezek a részvények. Tehát alapvetően a görög belföldi fogyasztásra kitett cégeket vonzónak találjuk. Bankszektor is ilyen, de fogyasztásorientált cégek is ilyenek. A román piac szintén nem drága. Itt egy kicsit én jobban tartok annak a kockázatától, hogy ugye idén választások lesznek, a költségvetés nagyon rossz helyzetben van, és még akkor is, hogyha megengedőbb lesz az Európai Bizottság általában véve a költségvetési szigor vagy lazaság tekintetében, akkor is előbb-utóbb azért ott kicsit rendbe kell tenni a költségvetést, tehát láttunk már Romániában is szektoradókat, van ennek egyébként esélye, hogy egy ugyan ilyesmit látunk, tehát ott egy picit óvatosabbat lennék Romániával kapcsolatban, de egyébként nem egy drága részvénypiac. És Nyugat-Európában pedig nem feltétlenül egyes országok, hanem iparágak esetében látjuk azt, hogy vannak olcsó eszközök. Úgy általában szerintem a pénzügyi szektor az egy, hogyha egy magasabb kamatkörnyezet marad, az, hogy egyébként 0,7-es price to book-on picit lehet, hogy a hosszú távú átlagnál magasabb eredményre számolva, de egyébként mondjuk 5-ös, 6-os, 7-es péperen forognak a bankok, szerintem ez nem egy drága értékeltség. A biztosítók szerintem azon belül kifejezetten van néhány nagyon olcsó részvény, ami ugye a biztosítói üzlet az is arról szól, hogy alapvetően mások pénzét befektetésre is lehet használni, azon kívül, hogy egyébként egy kockázatközösségnek biztosítási szolgáltatásokat kell nyújtani. És ennek nincs értéke ennek a dolognak, hogy lehet mások pénzét használni, ha nincsenek kamatok. Mert mások pénzét ingyen lehet használni, tehát nem kell rá kamatot fizetni. Ha vannak kamatok, akkor az egy csomót ér, és most ez a helyzet megváltozott. Vannak kamatok Nyugat-Európában és Közép-Kelet-Európában, tehát a biztosítási szektor így vonzó. És hát, hogy nem feltétlenül általánosan, de szelektíven a távközlési szektor egy olyan, amit mi izgalmasnak látunk, mert egyrészt defenzív, másrészt ott nagyon sok helyen még nem következett be ez az áremelés, amit mint Magyarországon kvázi úttörőként a magyar távközlési cégek megléptek, és az inflációra reagálva elkezdték emelni az áraikat. Szerintem erre van azért tér Nyugat-Európában is.
Térjünk át egy kicsit alternatív vizekre, nem csak a nemzetközi részvénypiacok, hanem a Bitcoin is csúcs közelben tartózkodik, és a közelmúltban láthattuk a hírt, hogy most már ETF formájában is hozzáférhetővé vált bárki számára. Ti hogy látjátok a holdnál, hogy mennyire lehet helye a Bitcoinnak, illetve a kriptodevizáknak tágabb értelemben egy kockázatos, diverzifikált portfólióban, és hogy gondolkodtok ennek az allokációnak az implementációjáról, hogyha ennek szerintetek helye van egy portfólióban?
Én azt gondolom, hogy ebben a világképben, ami mi így a következő évtizedre gondolunk, több reáleszköz kell tartani. Ugye a reáleszköz lehet részvény, ingatlan és nyersanyag, illetve valami alternatív pénz. Most így nagyon hosszú távon nézve, a nyersanyag nem jó befektetés olyan értelemben, hogy ezeknek folyamatosan csökken a reál értéke, úgy, ahogy a gazdaság egyre hatékonyabb lesz, energiafelhasználás, energiahatékonyság egyre nő, ezeknek a reál értéke csökken. Az ingatlan nyilván az egyébként lehet egy jó befektetés olyan tekintetben, hogy az csinál is hozamot, de valójában ez a tőkepiacon, mi mint alapkezelőként ebben legfeljebb áttételesen ingatlan kapcsolt részvényeken keresztül tudunk részt venni. A részvények a legvonzóbbak olyan tekintetben, hogy ezeknek a legvonzóbb a hozamuk, és akkor a negyedik lehetőség az ilyen alternatív pénz kategória. Mi mind aranyat tartunk a portfóliókban, és van egy minimális, vagy egy nem túl jelentős, 1-2%-os kriptokitettség is a portfóliók jelentős részében, pont azért, mert nem tudjuk eldönteni azt, hogy mit fognak 10 év múlva gondolni az emberek a kriptoeszközökről. Van benne ez egy opció tulajdonképpen. Ugye van az a mondás, hogy ha mindenki hisz valamiben, akkor a hit az valójában valósággá válik, és hogy minek köszönheti az arany az, hogy valójában reál értelemben több ezer év alatt tudta tartani az értékét, hogy ebben mindenki hisz. El tudok képzelni egy olyan világot, hogy egyébként a kriptoeszközök lesznek olyanok majd néhány ezer év múlva, amiben mindenki hisz, mert egyszerűen megváltozott a technológiai fejlődés következtében a gondolkodásmód is, és mondjuk a megtakarítás bizonyos aspektusa is el tudok képzelni, de ugye ez egy olyan dolog, hogy ez még nem bizonyított több ezer éven keresztül, mint az arany, és nyilván az aranyhoz képest ezért sokkal óvatosabb és kisebb arányban tartunk ilyen típusú eszközt a portfólióba, kvázi egy ilyen opcióként. Ha 1%, 1,5%, ami ott van a portfólióban, nem jön be, nyilván fájdalmas, de ettől nem dől össze a portfólió, ugyanakkor ez jelent valami biztosítást, meg egy lehetőséget arra, hogy a papírpénzek, a fiat currency, az tulajdonképpen elértéktelenik, és valójában egyébként ez folyamatosan zajlik, ugye a pénzek állandóan veszítenek az értékükből, az a kérdés, hogy néha több, néha gyorsabban, néha kevésbé gyorsan. Szerintem az elmúlt néhány év eseményei, Covid arra adott gazdasági politikai válasz, növekvő geopolitikai feszültségek szerintem összességében egyébként gyorsítják a papírpénz értékvesztését, ezért is gondolom, hogy több reáleszközt kell tartani a portfóliókban.
Többféle témát is tudtunk érinteni. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Móricz Dániel, a Hold alapkezelő befektetési vezetője volt a vendégünk.
Én is köszönöm.
Nagyon jó hétvégét kívánok.
Ez még mindig a prémium kategória.